Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Irodalom.
Kiemelkedő irodalmi munkásságáért Vitéz Ferenc írónak, költőnek, irodalomtörténésznek ítélte oda az idén az 1995-ben alapított Arany János díjat a Magyar Író Szövetség Arany János Alapítványának kuratóriuma. Az elismerést a szövetség szerdai ünnepségén adták át. Minden egyes forradalmunk, nagy történelmi eseményünk kibontakozásánál ott voltak jeles íróink, költőink, és nem volt ez másként 1956-ban sem, hangoztatta az ünnepségen Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára. Emlékeztetett arra, hogy az 1956-os forradalom kitörése előtt megjelentek olyan rendszerkritikus írások, amelyeket korábban elképzelni sem mertek sokan. Az Írószövetség Bajza utcai székháza 1956. októberében a forradalom egyik szellemi központjává vált. Az itt megfogalmazott kiáltványok, az események krónikái erőt adtak a harcolóknak, támogatást nyújtottak azoknak, akik Márai Sándor szavaival élve kimerték mondani, elég volt, mondta az államtitkár, aki szerint a magyar írók, költők reményt, hitet és elszántságot adtak, de a forradalom idején pénzt is gyűjtöttek az áldozatok hozzátartozóinak. Az ünnepségen az Arany János díjat Vitéz Ferenc vehette át. Hegedűs Imre János irodalomtörténész laudációját Lázár Balázs színész olvasta fel. Hegedűs Imre János Vitéz Ferenc a Széchenyi díj várományosának életművét monumentálisnak nevezte. Vitéz Ferenc lírikus, prózamester, irodalomtörténész, újságíró, lapalapító, tankönyvíró, egyetemi docens és rektor helyettes is egyben, akinek eddig 60 önálló kötete jelent meg, méltatta a kitüntetettet az irodalomtörténész. Vitéz Ferenc az emberfeletti munkát vígkedéllyel, a bölcs gondolkodók higgadtságával végzi, nem babérokra vadászik, nem önmagáért teszi, hanem mindig és mindenkor a közjaván munkálkodik, mondta. Hegedűs Imre János szerint Vitéz Ferenc munkáiban az értelmiségi lét lényegét találjuk meg. Az ünnepségen átadták a Magyar Írószövetség 2019-ben alapított debüt díját, amelyet idén is három ifjú szerző kapott meg, Birtalan Andrea Mifelénk nincsenek padok című verses kötetéért, Kovács Újszászi Péter a Csupaszodás gótikája című munkájáért, valamint Sarnyai Benedek Elfeledték magukat című próza kötetéért.
Tudomány.
Őszi darulesre várják a látogatókat a szegedi Fehértónál. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság túravezetői közreműködésével felejthetetlen élményben lehet részük azoknak, akik ellátogatnak az őszi darulesek egyikére. Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye a darvak ezreinek vonulása a Délalföldön, a kelet-európai állomány egyik kiemelt gyülekezési helye a szegedi Fehértó és környéke. Október végétől az első fagyokig tartózkodnak nagy számban a térségben, mielőtt elindulnak telelő területeikre. Napi ritmusuk jól követhető, napkeltekor indulnak táplálkozni a szántókra, gyepekre. Naplementekor pedig megfigyelhetjük, ahogyan a hangosan krúgató csapatok behúznak éjszakánzó helyeikre, a halastavakra. Ilyenkor figyelhetik meg a darulesek résztvevői, amint darvak százai szállnak a fejük fölött. A következő darulest november 16-án, 23-án és 30-án rendezik Sándor falván, amelyre online a Nemzeti Park honlapján jelentkezhetnek az érdeklődők. A darvak nagy része a tartós hideg időszak beálltakor elhagyja a Kárpát-medencét és Európa déli részén vagy Észak-Afrikában tölti a telet. Az utóbbi években azonban egyre több példa van arra is, hogy nagyobb csoportjaik itt telelnek át. Például a büdös széken a puszta szeritájvédelmi körzetben. A 190-200 cm-es szárnyfesztávú darvak tollának alapszíne palaszürke, a fej és a nyakoldalán lévő fehér sáv pedig élesen elütt fekete arcuktól és fejüktől. A darú rendkívül éber, veszélyt sejtve hosszú nyakát magasra nyújtja. Költő területén Eurázsia erdős sztyeppés tájain füvet, növényi hajtásokat, rovarokat, néha halakat, kisebb emlősöket és madárfiókákat eszik. Vonulásakor kultúrnövények termésével és magvakkal táplálkozik, tavasszal és nyáron inkább rovarokat fogyaszt. Vonuló csapataik V alakban vagy egyenes vonalban szállnak, ellentétben a szintén kinyújtott nyakkal, de rendezetlen csoportban repülő gólyákkal. Magyarországon a 19. század végén még költött, jelenleg tavaszi és őszi átvonuló. 2015 nyarán azonban 100 év után először a Marccal, majd 2021-ben a Rába völgyében sikerült megfigyelni egy-egy költőpárt, amelyek feltehetően évről évre költenek, és a szakemberek lehetségesnek tartják, hogy a Csanádi pusztákon is költ egy pár. A madárvonulásra tehát a szegedi Fehér tónál lesz lehetőség.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Hasznos infók és szuperlelőhelyek, ha gombaszedésre adnád a fejed. A gombaszedés romantikus és igen izgalmas elfoglaltság, kedvünkre bóklázhatunk a természetben és kutakodhatunk az avarban, azonban van néhány fontos iratlan szabály, amit mindenképpen tartsunk be. Mérgező vagy nem mérgező? Gombát szedni érdemes olyas valakivel menni, aki ért is a gombához. Ha éppen nincs kéznél a szakértő, akkor pedig célszerű csak egyfajta gombát összeszedni. A vargánya például igen könnyen felismerhető, hogy ne keveredjenek a különböző fajták. Sajnos, ha csak egy mérgező is a kosarunkba kerül, azzal tönkre tehetjük az összes többit. Ha biztosra akarunk menni, már pedig a gomba esetén nem érdemes a véletlenre bízni, mutassuk meg a gyűjteményünket egy gomba szakértőnek. Hogy a szakértő biztonsággal meg tudja állapítani, hogy milyen gombát szedtünk, sose távolítsuk el a gomba ismertető jegyeit, azaz a bocskorát, a tönk tövét vagy a gallérját. Az ismeretlen gombákat ne piszkáljuk a természetben, pláne ne azzal az eszközzel, amivel a jó gombáinkat szedjük, hiszen így könnyedén átvihetjük a spórákat. Fontos továbbá, hogy a gombát ne tépjük, hanem óvatosan csavarjuk ki a földből. Így nem sérül a termőtest, és ugyanazon a helyen újra nőhet a gomba. A hivatásos gombaszakértők elérhetőségét a Nébih oldalán megtalálhatjuk. A köztudatban a gombaszezon ősszel van, azonban könnyedén lehet gombát találni télen, tavasszal és persze nyáron is, ha az ember tudja, mit és hol keressen. Érdemes utána olvasni a különféle fajoknak, ugyanis vannak például olyanok, mint például a téli fülőke, amit akár decemberben is gyűjthetünk. Tárolás, elkészítés. A legjobb, ha már az erdőben picit letisztítjuk a levél és földmaradványokat a gombánkról. Kosárba szedni a legpraktikusabb, de figyeljünk arra, hogy ne helyezzünk túl sok gombát egymásra, mert a nagy súly alatt összenyomódhatnak. Az öreg, kukacos gombát ne szedjük össze, csak a nagyjából sértetlen darabokat vigyük magunkkal. Otthon tároljuk papírzacskóban a gombát, és lehetőleg minél hamarabb használjuk fel. Készíthetünk szárított gombát is, például vargányából, amit később felhasználhatunk levesek, pörköltek készítéséhez. Hol szedjünk gombát? Ősszel irány az őrség. A vasi erdők vargányában igen gazdagok. Ha szeretjük ezt a markáns ízű gombát, akkor nagyobb esők után érdemes felkerekedni és bevenni magunkat a fák közé. Télen irány a Börzsöny. A fent említett téli fülőke egyik legjobb lelőhelye a Börzsöny. A fák törzsén növő gombafaj már messziről könnyen kiszúrható, jellegzetes színe, illata is csábítja az embert.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Kék Sötét című könyv helyszíne egy pici sziget, itt élt és alkotott valaha a lenyűgöző, páratlan tehetségű művész Vanessa Chapman. A ház most az egykori barátnője, Grace otthona, aki az árapályra hangolta az életét, és a világtól háborítatlanul szeretne élni. Ez a történet meglehetősen dermesztő, ugyanakkor rengeteg szépség is van benne, különösen azoknak, akik szeretik a festészetet. Ez a könyv letehetetlen és felejthetetlen. A Kék Sötétről Török Krisztina műfordítóval beszélgetünk.
Több ember szemszögéből mutatja be az eseményeket, ráadásul az időben is ugrálunk, nem csak az emberek között, és ez nagyon izgalmassá, és mivel itt bűncselekményről is van szó, ezért aztán nagyon rejtélyessé is teszi azt, hogy mi történik, hogy ki mit tud. Nem csak a művésznőnek, tehát a Vanessa Chapman nevű képzőművésznek a levelezését látjuk, hanem közé keveredik másnak is a levelezése, tehát egyrészt van jelen idejű levelezés, és az már e-mailen, de előkerülnek képeslapok is egy harmadik személytől, aki milyen érintett az ügyben.
Ez a Vanessa Chapman egy nagyon izgalmas jelenség, nem csak mint képzőművész, hanem mint nő is. Mesélsz róla, hogy hogyan engedi megismerni őt a szerző?
Egészen máshogy láttam a regénynek az elején az ő alakját, mint a végén. Egyrészt megismerik őt a volt élettársa, vagy a vele élő barátnője, Grace szemén át, az emlékein keresztül, aki valós szereplője a könyvnek, tehát az egyik főszereplője a cselekménynek. Másrészt megismerjük egy fiatal férfi gondolatain keresztül, aki meg, mint művésznek nagy rajongója.
Vanessának jó igen. volt, hogy ott volt egy társ, aki gondoskodott róla, mert hiszen elhangzik a regényben, hogyha a művészt elkapta a Flo, de úgy érezte, hogy dolgoznia kell, akkor nem evett, nem ivott, és a Grace az ott volt neki, mint egy társalkodó nő, mint egy gondnok, mint egy barát. Ő felügyelte tulajdonképpen.
Mindig az volt, amire szüksége volt a Vanessának.
És ugye egy hagyaték miatt, vagy tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt kerül ez a férfi, ez a műértő férfi, Beckernek hívják, a szigetre, Grace-hez, aki már ott egyedül él ebben a házban. És tényleg nem szeretnék semmilyen poént lelőni, de azért az nagyon érdekes, amilyen viszonyok között ez a Becker él egyébként, vagy dolgozik, vagy amilyen a kapcsolat a feleségével, szóval, hogy mindenkinek nagyon furcsa viszonyai vannak, nem a háttérben.
Igen, szerintem is a Beckernek a maga kapcsolata bizonyos szempontból rímel a Vanessa kapcsolataira.
Tényleg.
Tehát az ő élete is olyan furán bonyolódik össze más emberek, tehát a feleségével, a felesége volt vőlegényével, aki mellesleg Beckernek a főnöke, és aki megörökölte ezt az egész hagyatékot, a művészi hagyatékot Vanessától, mert a Becker főnökének az apja volt Vanessának. Egy fontos művészi kapcsolata, és mellesleg a szeretője is, és így került a művészeti hagyaték az ő gondozásukba. És ezért léphet be Becker a történetbe, aki pedig gyerekkora óta csodálja Vanessa Chapmannek a festményeit, és az egyik kedvenc festője. Miatta kezdett el egyáltalán a művészettel foglalkozni. De tulajdonképpen érthető, hogy ő az, aki eljut a szigetre, és Grace-szel visszautazik a múltba.
Interjúkat is olvasunk Vanessa Chapmannel. Az újságcikkekből, vagy a külvilág reakcióiból hogyan ismerjük meg őt? Tehát, ugye sokszor elhangzik, hogy ő egy ilyen extravagáns nő, aki nagyon zárkózott, aki megközelíthetetlen, és valami egészen mást kapunk belőle.
Szerintem ez a Paula Hawkinsnak egy nagyon erős állásfoglalása a nők értékelésének kérdésében. Tehát le is írja, hogyha egy művészről azt írják, hogy megközelíthetetlen és kellemetlen személyiség és undok, akkor az, hogyha egy férfiről lenne szó, akkor egész más jelzőkben mutatkozna meg. Az természetesen pozitív tulajdonságokat jelentene, tehát annyit jelentene, hogy jól tudja magát érvényesíteni, mindig azt teszi, ami a művészetét szolgálja, és az ő saját kibontakozását szolgálja. Egy nő esetében viszont ezt valami miatt mindig negatívan értelmezi a kritika, negatívan értelmezi a társadalom. De valóban ez egy harmadik kamera, amelyen keresztül látjuk a Vanessa Chapman alakját.
Hogyan dolgozik a szerző a környezettel? Ugye egy szigeten játszódik a regény, egészen elképesztő hangulatot teremt. Napokig a hatása alatt voltam, amikor elolvastam, hogy sziget, ami ugye ki van téve a természet mindenféle változásának, és akkor ott él ez a nő, vagy két nő, meg mikor ki. Szóval, hogy hogyan dolgozik ezzel a szerző?
Hát ez egy nagyon kicsike kis partközeli sziget valahol Skócia partjainál, egy úgynevezett apálydagály sziget, amely csak akkor sziget, amikor dagály van, mert akkor teljesen elválasztja a szárazföldtől a víz. Amikor apály van, akkor van egy földnyelv, amin át lehet jutni a szigetre, de minden nap, egy fél napig el van zárva mindentől. És hogyha olyanok az időjárási viszonyok, tehát nagyon erős a tenger, meg viharosak a viszonyok, akkor még olyankor sem biztonságos megközelíteni a szigetet, amikor pedig nincs víz alatt a földnyelv. Tehát ez egy ilyen nagyon vadromantikus hely lehet szerintem, ráadásul egy sziklaszírt az egész. Épp csak egy ház fér el rajta, meg van egy kis erdő a dombon, ami a sziklaszírthez vezet, és minden oldalra a tenger végtelenségét lehet látni, és az egész, mint a festmény, amelyeken a Vanessa dolgozott. És hát az írónő is nagyon festőien ábrázolja ezt a szigetet a maga vadságával és elzártságával, ami a cselekményeket nagyon minden tükrözi, és megfelelő keretet ad azoknak a dolgoknak, amik történnek a Vanessa meg a Grace életében.
A történet onnan indul, hogy ennek a művésznek az egyik műalkotása, ami kivételesen nem festmény, műalkotásában valami oda nem illőt fedeznek föl a tudósok, vagy akik megvizsgálják. Egy emberi csontot találnak benne.
Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy igazándiból ennek nagy jelentősége nincs, hogy most az ott egy emberi csont, vagy állatcsontja, mert a művész úgy használta fel a csontot, hogy ő abban a hídben élt, hogy valamilyen állatnak a csontját megtalálta, mert nagyon sokat szintegetett, és van egy kis plastika installáció sorozata, és annak az egyik darabja ez, amiben ez a csont van. És igazándiból, amikor egy kiállításon kiállítják ezt a tétben, ezt az alkotást, egy szakember figyel fel arra, hogy az valószínűleg nem egy állatcsont, ahogy a leírásban szerepel, és akkor elkezdik vizsgálni, és ez indítja el az egész cselekményt, és utána nagyon sokáig nincs szerepe. De aztán majd lesz.
Igen, aztán lesz, meg közben azért föl-föl sejlik az emberben, hogy vajon ennek van-e valami jelentősége, mert hogy megtudjuk, hogy van ez a férje, akivel egy nagyon furcsa kapcsolatban állt, egyszer csak eltűnt sok-sok évvel korábban.
Igen, hát a férfi egy ilyen nagyon nyitott, érzelmileg nyitott férfi volt, mindig volt más kapcsolata is Vanessa mellett. Viszont a Vanessához meg nagyon ragaszkodott, mert szerintem szerette őt, és a Vanessa meg nagyon sokáig nehezen tudta elképzelni az életét nélküle, de végül, amikor ezt a szigetet megszerezte, akkor ő is elszakadt. Tehát valahogy a Vanessa életében a szigetre költözés jelentette azt, hogy elszakadt a régi kapcsolatától, elszakadt a világtól, és már csak a művészetének él. Nyilván fontos elem volt az, hogy ez a férfi ez nagyon szerette a pénzt, szerette a könnyű életet, és ezt Vanessa lehetővé tudta tenni. Jó áron keltek el a festményeit, így tudta biztosítani a férjének, de egy idő után már nem szerette volna.
Török Krisztina műfordítóval beszélgettem Paula Hawkins Kék Sötét című remek thrilleréről. A könyv az Agave kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.